megismerteted velem az élet útját. Teljes örömban te nálad, örökké tart gyönyörűség jobbodon. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretném fennállva 156. dicséretünket énekeljük, Úristen, mi sok szükséget, 25-ös dallamra. Helyünket foglaljuk el, és énekeljük tovább a 423. dicséretünket, az pedig a 423, akik bíznak az Úristenben. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg a 16. Zsoltárt.
Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak. Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőn. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hagyjuk meg a fejünket és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted most a mi örömtelen életünknek sokféle tehertételét is. Megvalljuk néked azt is, hogy bizony azért van ez, mert nem a te utaidon járunk, mert mást gondolunk a teljes örömről, mert ragaszkodunk nyomorúságainkhoz. De köszönjük azt is, hogy itt újra és újra megkapjuk az útmutatást, a figyelmeztetést. De ehhez is szükségünk van arra, hogy mielőtt elédbe járunk, te tisztíts meg bennünket, ígéd és szent lelked által, és tegyél bennünket képessé arra, hogy valóban odafigyeljünk arra, amit nekünk mondasz, mert te szüntelenül szólongatsz bennünket. Szüntelenül szeretnéd azt, hogyha végre megfordulnánk a magunk útjain, és a te utaidat választanánk, mert a te utaid azok üdvösséges utak, ami számunkra. Így kérünk tégedet, hogy légy kegyelmes Istenünk, légy irgalmas Istenünk, aki közel hajol hozzánk, aki vállalta a mi szűkös és nyomorúságos ember létünket, hiában az Úr Jézus Krisztusban, hogy behozza a mulandóba az örökké valót, a hiába valóba az igazán értékest, a mennyei kincset. Kérünk a te szent lelked ajándékaért, áld meg ezt az Isten tiszteletet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Na, ez szép hangos áldás békessége. Áldás békesség! Jó, siettem, most megpróbáljuk egyszerre. Tehát én mondom, hogy áldás békesség, utána jön az egész csapat, jó? Áldás békesség. Áldás békesség, Istennek dicsőség. Ezt is hozzátetjük nyugodtan. Hát elmondok nektek egy nagyon kis egyszerű élményemet, de nagyon érdekes volt, és nagyon bennem maradt, ahogy az asztalomnál üdögétem tegnap este, egyszer csak így a szemem látó körébe beereszkedett a plafonról egy pók. Hát ez úgy néz neki, mintha nálam nem lenne takarítva, de ez nem igaz. Ez egy olyan pici pók volt, egy kicsi faszás pók, hogy először nem is láttam pontosan. Én még ilyen kicsi pókot nem láttam. Akkora volt, mint egy gombos tű, és egy pici vékony lábai, de hát egy rendes faszás pók volt. Tudjátok, az milyen? Az a hosszú lábú. Nem csíp, nem harap, igaz? És nézem, hogy ez hogyan jön, azt hittem, hogy fújja a szél. De hát mondom, nem a szél fújja, mert bent van, nem láttam a zsinort, amin jött lefelé. Tehát olyan pici volt a pók, és olyan vékony volt, tudod, az a szál, amin a pókok leereszkednek. Hát mondom, megnézem, már elővettem a nagyítómat, és úgy láttam csak, hogy egy szemmel nem is látható vékony ponáron az szépen leereszkedett, aztán leereszkedett az asztalra, aztán szépen elment. És hát ez nagyon-nagyon megfogott engem, hogy nem láttam azt a szálat, amin ő lejött, de jött. Nem leesett, meg nem semmi baja, hanem közlekedett. És azt jutott eszembe, hogy hát milyen is a hit. Az egy olyan szál, ami nem látszik. De van. Igaz? Isten is közöttem van egy ilyen szál, ez nem látszik, és mégis lehet rajta közlekedni, mint a gyakaszás is. Szépen lejött a plafonról, és nem láttuk a szálat. Igaz? Tehát azért, mert valamit nem látunk, az attól még van, és az biztonságos dolog. Hát ilyen a hit, mindez a vékony fonál, ami nem látszik, és mégis olyan erős, hogy megtart egy pókot, az embereknél meg megtartja az embert. Igaz? Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! A 312. dicséretünk második versét keressük ki, jól készítsétek útját! Istennek igényét olvasom, amint ez a 16. Zsoltárban iratott meg a mi számunkra, és hallgassuk meg még egyszer. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedve. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még a nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedbe sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba, megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, amikor a választásom a kalauz szerinti Zsoltárra esett, aznak talán egy nagyon egyszerű oka volt. Vannak benne nagyon szép és sokat idézett sorok, és szintén hívogatóan szóltak ezek az idézett versek. Nagyon ismerősek ezek, ugye, hogy osztályrészem kies helyre esett, és így tovább. És hát még a fülembe is csengett a teológiai stúdium egyik órája, ugye 30-valány évvel ezelőtt, amikor a biblika teológia professzorom éppen ezt a részt, vagy igét magyarázta ezzel az osztályrésszel, meg a kies helyjel, majd el is fogom mondani. És hát ez annyira arra predestinált, ezt nem lehet kihagyni. Aztán, amikor elolvastam egybe a Zsoltárt, akkor rájöttem arra, hogy elég nagy bajba vagyok, ez egy nagyon nehéz Zsoltár. Egy csomó problémája van a megértésnek, és hát bizony utána kell kutatni. De hát nem volt vissza a út, és kiválasztottam így ezt a Zsoltárt. Ezt a személyes vonatkozást csak azért mondom el, mert ezzel biztatni szeretném a gyülekezetet, hogy Nyugodtan keressék csak az ige magyarázatokat, az egyes könyveket, sőt a magyarázatos Bibliát, mert bizony nem egyszer rászorulunk arra, hogy olvasás közben azt igénybe vegyük, és így növekedjünk a helyes ismeretben. Tehát most szeretném röviden elmondani azt, hogy mire is jutottam. Hát az első az érdekes, hogy ahány magyarázót olvastam, annyi címet adott a Zsoltárnak, de mindegyik jó, az élet útja, Isten az, aki megtart, ami fordításunk szerint pedig ez, hogy Isten fiaié a legszebb örökség. És én úgy gondolom, hogy én is adok egy címet neki, mert talán ez is van olyan jó, ez a megérkezésnek a Zsoltára. Mert mindjárt meg is értjük, hogy miért. Olyan megérkezés, amelyet menekülés előzött meg. Nem fejetlen rohanás, hanem egy tudatos döntés, egy nagy és alapvető felismerés után, amikor ezt mondja, hogy tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem, ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram. Aztán még annyit hozzá kell tenni, hogy a nyelvezete is nagyon érdekes, mintha egy papi személy nyelvezete lenne, egy lévita nyelve lenne, de ez a kegyes ember nyelve is. Tehát a kegyes ember az úgy beszél, mint ahogy a papok beszélnek, és inkább így mondanám, hogy ez egy szellemi útnak a megfogalmazása, annak áldása, öröksége. Tehát mit is mondottunk, hogy hozzád menekültem, mondja a Zsoltáros az első versben, és tudjuk azt, hogy voltak úgynevezett menedékvárosok, ahová egy üldözött, főleg, hogyha valami emberölés volt, nem feltétlen szándékos, menekülhetett a vérbosszú elől, és aztán beszaladt a templomba, megragadta az oltárt, és onnantól kezdve már nem a vérbosszú érte utol, hanem a helyi gyülekezet tárgyalta az ő ügyét, és így a legtöbbször ugye elmaradtak ezek a véres események, viszont nem hagyhatta el a várost, ez is benne volt ebben a dologban. Tehát ez a kép legyen előttünk, és most lássuk ennek a szimbolikus jelentését, tehát úgy érkezik meg Istenhez, mint egy menekülő ember. De amikor valaki fölismeri azt, hogy téves úton járok, veszélybe van lelkében, sokszor testében is, és egyszer csak rádöbben arra, hogy itt baj van, akkor menekül az Istenhez, menekül az Úrhoz. Gyönyörű ez a hitvallás, hogy ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram. Ugye ebben benne van az, hogy halld Izrael, ami Urunk, egy Úr. Ugye ez a bizonyos hitvallás az Ószövetségben, ennek a felismerése, hogy annak a világában vagyunk, így a határán, amikor a kánoáni kultuszok sokáig keveredtek az Isten népe hitével, és ez ellen harcoltak a proféták évszázadokon keresztül, ez a termékenység, imádás, ez mérhetetlenül istentelen és mérhetetlenül erkölcstelen kultusz volt, és ebből a világból érkezik meg az imádkozó ember, amikor azt mondja, hogy te vagy az én Uram. És az Istennek ez a közelsége, ez a döntő felismerés jelenti számára a biztonságot. Ez egy valóban drámai menekülés és megérkezés, hogy a tapasztalatait ebbe a kijelentésbe vagy megfogalmazásba sűríti, hogy rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Mi van emögött? Amikor valaki eljut idáig, nem egy kegyes kifejezés, hanem annak az elismerés, hogy kipróbáltam mindent, amit jónak mondta körülöttem. Úgyhogy általában jónak tartanak, és megtapasztaltam, hogy mi is ez az idézőjelbe tett jó. És nyilván sok mindent el is kellett hagynia, és sok minden el is vétetik tőle, amikor eljut erre a hitvallásra, hogy rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Tehát mondom, ez nagyon drámai ez a mondat, amikor azt a jót, amit tömpingbe is talán zúdult reá, és körülötte nagy, erős nyomás és csábítása volt ezeknek a kultuszoknak ott, és annak aztán szörnyű következményei. Tehát a különböző istenekhez ment, és az ahhoz tartozó társaságokhoz is, ugye, belemerült annak szokásaiba. És egyszer csak valami módon az Isten lelke megérintette, és egy nagy fordulat történt benne, és ennek a külső jele is az, hogy közösséget is váltott. Ezért mondja ezt, hogy a szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve már csak a szentek közösségében, a gyülekezetben kívánok lenni. Ugye ez a fajta, mondjuk így, hogy papi vonása a hívő embernek, hogy elsősorban keresi a keresztények a hívő közösségét. Ez a tiszte, az a bizonyos papi tiszt, amiről szoktunk nem egyszer beszélni. És emögött is ott van egy világos tapasztalat. Azt mondja, hogy sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Hát ő már valószínű, hogy tudja, hogy mit jelent ez a más közösségekbe, a más istenek után és más gyülekezetek után való futkocsás. Sok fájdalmuk lesz azoknak, mondja, pedig mennyi jóval kecsegtették, hívogatták. És ezért világos az elhatárolódás, ami aztán még jobban kimélyíti ennek az igazságát, hogy nem mutatok be nekik vérrel kevert áldozatot, még a nevüket sem veszem az ajkamra. Hát ez bizony gyakran történt meg, ez a vérrel kevert áldozat a felmékenységi kultuszban, például az elsőszülöttek föláldozásával, amikor ugye az kikerült a vére a földre, vagy éppen elásták a házban a küszöb alá, és mindenféle más, vagy a múlóknak, a tüzes szobornak az ölébe dobták. Ugye ezek borzasztó kultuszok voltak, a vérrel kevert áldozat, és még a nevüket sem veszem ajkamra. Ugye csak zárójelbe mondom ezeket, fölösleges túlragozni, hogy miféle áldozatokat hoz a mai ember, vérrel kevert áldozatokat is simán azért, hogy valamiképpen a jólétét növelje. Tehát az egykori bálványaitól utálattal elfordul, és az élő Istenbe gyönyörködik. És aztán itt következik ennek a második fele ennek a zsoltárnak a szép igék, hogy így mondjam, az új életnek a felfedezése, vagy talán visszatalálásod, annak öröme, hogy amikor Izrael Kánaánba végre megérkezik a hosszú vándorlás után, akkor a törzsek közt felosztják a földeket, kiosztják a nemzetségek között, és ez a régi idők szerint sorsvetéssel ment, szépen rázták a pohárba a kockákat, és kivetették azt, ki hova. Ugye ezért van az, hogy hova is esik, ki es helyre, nem jó helyre. És ugye ezt olvasok viszont, hogy a léviták, tehát a papi rend, az nem kapott földet, tehát ő nekik nem sorsoltak, hanem azt mondja az Isten, és Ezékielnél ugyanez még egyszer nagyon szépen megvan írva, hogy lesz nékük örökségük, mondja az Úr, én leszek az örökségük. Ugye ez a léviták öröksége, az Úr maga. És ő a kies hely. Mit jelent ez az örökség? Mit jelent a kies hely? Mit ad az Úr közelsége? Ez itt igazán az üzenet ennek a zsoltárnak. Világos, hogy Jézus Krisztusban tapasztalja meg a szentek közössége, a gyülekezet igazán ezt és az ő lelkének ajándékaiban. És aztán itt szépségesen fel van sorolva, hogy melyek ezek, és itt így röviden meg is nézzük, hogy mi az, amivel bennünket az Isten, aki a mi osztályrészünk, aki a mi örökségünk, hogy mit ad nekünk ezáltal. Először is ugye ezt mondja, hogy osztályrészem, kiesejlesztett örökségem nagyon tetszik nekem. Hát vegyük szemügyre ezt, hogy mi az, ami a zsoltárosnak tetszik. Az első azt mondja, hogy áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet benső. Ugye ez egy mérhetetlenül fontos dolog, amikor valaki az Isten útján járva kellő belső érzékenységgel, odafigyeléssel, az igére való figyeléssel megtapasztalja, hogy hogyan vezeti őt az Isten az ő igéjei szent lelk által. Létrejön egy ilyen vele való közösség, amelyik nem felületes, hanem átformálja fokozatosan a gondolkodásunk, az érzés világunkat is, és ugye ezt nagyon szépen fejezi ki, hogy még éjszaka is tanácsol, ugye a legtöbb ember előbb-utóbb megtapasztalja, hogy fölébred éjjel, és mi jut eszébe. Ugye a zsoltár azt mondja, hogy éjszaka is először nem az jut eszembe, hogy holnap mennyi bajom lesz, hanem eszembe jut az Isten, vagy eszembe jut valami jó üzenet, vagy ige. Hát ha így ébredünk meg éjjel, akkor nyugodtan vissza is fogunk tudni aludni. Tehát, ugye tanácsol engem, vezet engem, az én egész bensőm, nem csak mondom a felület, hanem a mélyre megy már, és amikor ilyen hirtelen helyzetek vannak, akkor is ad nekem, az Jézus mondja, hogy a János evangéliumában, hogy majd a Szentlélek Isten eszetekbe jutja, amit én juttatja, amit én mondtam nektek, ilyen módon működik bennem az Isten szent lelke. És aztán ezt mondja következőben, hogy az Úrra tekintek szüntelen. Azaz látom a célt. Nem csak úgy megyek. Nem csak úgy bizonytalankodom. De ugye jó ide a páli szüntelenül imádkozzatok ige is és felszólítás. Az Úrra tekinteni, ez egy nagyon gazdag kifejezés, hogyha sikerül megérteni valamit az ő akaratából, akár kis dolgokban is, akkor az Úrra tekintettem, de döntően világos, hogy a keresztény ember sok mindent nem lát, ugye szokták mondani, hogy vannak rövid, közép és hosszú távú terveinknek, van egy egészen hosszú távú tervünk is, ugye az Isten üt terve, annak viszont látjuk a célját, a végét, és ezért nem futunk bizonytalanra, ahogy Pál mondja ezt. És ez bennünket nyugodtá tesz, bennünket céltudatossá tesz. Aztán az örökség azt is jelenti, hogy támogat engem, támogatott élet az enyém. Így mondja, hogy nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Hogy is mondja ugye a 73. Zsoltár, hogy de én mindig veled leszek, ugye te fogod az én jobb kezemet. Ez a jobb oldal, ez fontos, mert amikor valakit bíróság elé állították, a vádló is, meg a védő is a jobb oldalán volt. Ugye, és ez fontos, hogy itt most az Úr van az én jobbomon. Tehát ahonnan a támadások jönnek, ott áll az Úr, és abban támogat engem, mégpedig kézen fogva, ezért nem tántorodom meg. És végül itt van a nagy evangélium, nem hagysz engem a holtak hazájában. De az ókori ember az úgy tekintett arra bizonyos Seolra, mint gyakran olvasunk a Bibliában, és ez az a hely, amit még az istenek is elkerültek. Ugye oda nem mentek, az nem állt az ő hatalmukba, az egy külön dolog. Oda ugye nem lehetett nagyon oda menni, az, ha egyszer oda került valaki, akkor annak a végessége, az örökké valósága ilyen értelemben még az istenek előtt is nyilvánvaló volt. És akkor csodálatos, amikor ezt mondja, és ez a nagy biztatás, hogy nem hagysz engem a holtak hazájában. Ugye az evangélium, az Isten szeretetének, ahogy a páli kifejezésen élünk, szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége, a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretete, ugye ez az, hogy az élet útja keresztül metszette a holtak hazáját. Ez az, ami az élet útja. ez a Jézus Krisztus váltságának az igazi mélység, amikor azt mondja, hogy az élet útja lett a mi reménységünk, ez a teljes öröm. Tehát még egyszer mondom ezt, ugye, hogy az élet útja, a Krisztus útja, az keresztül metszette, átmegy rajta, amit úgy nevez a Biblia, hogy a holtak hazája. Ugye olvassuk a Péter levélben, hogy ott is prédikál, nincs befejezve, az ugye ez a keresztény ember reménysége, igazi nagy öröksége. Tehát mit tesz velünk az Isten, ugye, mi a mi örökségünk, bizonyára sok minden más is ide lehetne hozni a Zsoltárból, de döntően és alapvetően ugye, tanácsol bennünket, vezet bennünket, célt mutat, ugye, támogat, véd, és még itt az ige azt mondja, hogy megörvendeztet bennünket. Megörvendeztet. Ennek a Zsoltárnak a végső kicsengése az, hogy teljes öröm van te nálad, örökké tart gyönyörűség jobbod. Ugye, honnan indul az ív, hogy oda menekül egy ilyen véghelyzetben, nagyon sötét lelki, szellemi és erkölcsi háttérből oda menekül, mint ahogy régen menekültek ugye az oltárhoz, és megragadták a szarvát, és azt mondja, innen már nem megyek el, mert ugye nem is lehetett a menedékvárost elhagyni. Ott marad végleg, felismeri, hogy kicsoda az Isten, felismeri, hogy valóban ő az egyetlen jó, és emögött a nagy harcok mögött az ő hozzávaló csatlakozásban aztán megkapja az Istennek az ajándékait, aki ki sorsolja neki önmagát, nyilvánvaló, hogy ezt az Úr Jézus Krisztusban tudjuk megtapasztalni, átélni, és végső reménység is eleven valósággá lesz számunkra ő benne. Isten tegye bennünk áldottá az ő evangéliumának örökségét. Amen. Keressük ki a 208. dicséretünknek a 6. versét, és énekeljük a ráfelelő énekül 208-at a 38. Zsoltárra. Egy pillanatot is kikeresem. Igen.
Uram, védj minket kedvedbe, szerelmedbe, vigasztad meg szívünket. Tőlük soha ne maradj el.
Csendesedjünk el, hagyjuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, mi sokszor mondjuk el azt, hogy mi csak jót akartunk, valahogy nem sikerült, mert a legfőbb jót nem kerestünk, tégedet. És köszönjük ma ennek az üzenetét és ajándékát, hogy valóban te vagy a legfőbb jó, mert ez azt jelenti, hogy nagy-nagy gazdagságot kapunk ebben, mindent megkapunk, hiszen te odaadtad a te fiadat nekünk, mint örökségünket, hogy ne adnál oda mindent általa vele együtt. Hadd könyörögjünk most azért, hogy ezt így éljük meg és tapasztaljuk meg, ennek a megmentő szeretetnek a irgalmát, mélységét és valóságát, hiszen vannak és vagyunk olyanok, akiknek folyton szükségünk van erre a fordulatra, újra és újra megragadni az oltár szarvát, megragadni a keresztet, föltekinteni, letenni, ami le kell tenni, és támogatást venni, és aztán örvendezni tovább menve a te utadon. Így kérünk azért, hogy a mi gyülekezetünkben sok ilyen megfordulás történjen. Megtalálják itt ebben a templomban, gyülekezetben azt a közösséget, hogy ne más közösségbe menjenek a világnak sokféle csábításában, amelyik aztán fájdalmas és szomorú végeredményeket tud hozni. Köszönjük, hogy te vezérled a te népedet, és köszönjük, hogy mi ott vagyunk ezen az úton. És most különösen könyörgünk azokért, akik megszomorodtak. Különösen könyörgünk azokért, akik a gyásznak terhét hordozzák, akik azt élik át, hogy az ő örökségük az nem kies helyre esett, hanem valami mély kietlenség, pusztaság, halálos szorítás és sötétség. Köszönjük, hogy ez az ige ma ebbe is bevilágított, és az élet útját mutatta meg ezekben a mélységekben is. És ezen lehet járni, ezen el lehet indulni, és lehet tovább menni. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, most én imádkozunk kiváltképpen azokért, akik megbetegedtek. Kérünk, hogy őrizd meg a gyermekeket, őrizd meg kismamákat, az öregeket, mindnyájunkat, veszedelemtől, járványtól, betegségtől, de rémhírtől is, hanem nyugodtan és értelmes módon tudjunk élni ebben a világban, te rád figyelve. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, azokért, akik nehéz helyzetben vannak, akik lelki terheket hordoznak, akik anyagi terheket hordoznak, akik mindenféle más egyéb terheket hordoznak, erősítsd meg őket, állj az ő jobbjukra. És hálával köszönünk meg neked mindent a te ajándékaidat. Hálával köszönjük meg a mögöttünk levő évet, és köszönjük meg Adventnek békességét, amelyben elkészítetted mindazt, amit még adni akarsz nékünk, hagyd legyen nyitott szívünk erre. Áld meg és őrizd meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Röviden mondom a hirdetéseket. A konfirmációs óra van 11-kor a toronyszobában. Az istentisztelet után szeretett vendégség van. Kérem, hogy ne menjünk el, hanem éljünk ezzel a lehetőséggel. Sok szeretettel, munkával készítették elő, legfeljebb a szűk helyen sok ember némi vírust is átad egymásnak, nem csak sütemény, de hát ez bárhol is lehet velünk. Hirdetem a megszokott alkalmakat, ne feledkezzünk meg a babamama körről. Kedden a foci az időjárástól függő, és szerdán 17:30-kor is. Bibliaórák meg lesznek tartva kedden este csütörtökön reggel, és az énekkar is. Fontos a konfirmációs csoport és a ifjúsági csoportok ideje, ezeket ők tudják. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten utolsó útjára kísértük ki Fodor Mihály atyánk fiát 77 éves korában. Az ígét a Prédikátor könyve alapján hirdettük, egy ember sem uralkodhatik a szélen, hogy fenntartsa a szelet, és semmi hatalmassága halálnak napja felett. Hirdettem azt, hogy végső búcsút vettünk Pozsegovics Istvántól 62 éves korában. A vigasztalás igéit a 103. Zsoltár alapján hirdettük. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha a szél megy rajta keresztül, nincs többé, még csak helyesen ismeri többé, de az Úr kegyelme öröktől fogva való. Megszomorodva és mély részvéttel hirdetjük és vesszük, hogy november 13-án 11 órakor a budapoki temetőben volt gyülekezeti tagunk Megyeri Istvánné Zoltán fiának temetése. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szívekre és a gyülekezet imádságos melléállását. Hirdetem azt, azt már nem én hirdetem, azt átadom.
Kedves testvérek, holnap reggel 7 óra és 8 között lesz a találkozója azoknak, akik Becker Norbert vezetésével tanulmányi kirándulásra Debrecenbe mennek, tehát itt a gyülekezeti teremnél 7 és 8 között. A következő nagyobb alkalmunk november 28-án az adventi kézműves délután lesz, délután 3 órakor, amivel kapcsolatban Rideg Erika hirdet. Minden ilyen kreatív dolognak gyülekezeti anyukája.
Géza már végül is elmondta a lényeget. Sok szeretettel várunk mindenkit a női adventi kézműves délutánra. November 28-án a gyülekezeti teremben délután 3 órától olyan 6-7-ig tartjuk, amíg elkészülnek a koszorúk. Mindenki elkészíthet itt a saját személyes kis koszorúját, és most vasárnap az Isten tisztelet után, illetve jövő hét vasárnap lehet még rá jelentkezni. Fontos, hogy föl kell iratkozni, és be kell fizetni az anyagköltséget, mert úgy tudunk akkor vásárolni, és a koszorú anyagköltsége 2000 forint lesz. Mindenkit sok szeretettel várunk, hogyha valaki tud hozni egy kis süteményt, azt nagyon sok szeretettel fogadjuk.
Köszönöm szépen! Nem csak a nők jönnek össze, hanem néha a férfiak is. 26-án lesz a következő Ádám kör, mert van valaki, akinek nem volt jó az előző ütem, úgyhogy most ütemet váltunk, tehát 26-án lesz a következő. 29-én advent első vasárnapján délután 4 órakor lesz a gyerekek adventi műsora, erre is nem csak a gyerekeket, szüleiket, hanem minden gyülekezeti tagot is szeretettel várunk, és írjuk be a naptárba. Tegnap volt a bibliai ki mit tud, 3-4 fős és egy 5 fős csapat részvételével, és volt még a közönségben is 2 tag. Azt hiszem a generációs folyamatosság az megvolt. Hát bátorítunk másokat is, hogy kapcsolódjanak be ebbe a összejövetelbe. Itt tényleg elmondható, hogy a részvétel a fontos. Jó néhányan itt voltunk a Calvin Dombormi avatásán, amit felavattunk most múlt vasárnap, hát most is meg lehet nézni, úgyhogy kis csoportokba menjünk ki, megnézhetjük mindenféle szögből. Nagyon sokféle módon lehet ennek örülni. Hirdetem továbbá, hogy továbbra is lehet előre jelentkezni a gyülekezeti táborra, amiről szintén van tájékoztató. A hirdetések, miután ugye minden sokan mondják, hogy mindig elfelejtik, mire a végére érünk, hogy mi volt az elején, ezért A5-ös formátumban elérhetők a kijáratnál. Kérem szépen a javaslatot, hogy csináljuk, ne csináljuk, mert fölösleges papírpazarlás, hogy látják a testvérek, van-e ennek értelme. És különösen szeretném hívni végül azokat, akik mostanában kezdtek el járni a gyülekezetbe, hogy a szeretett vendégségre ők is jöjjenek el, ne érezzék úgy, hogy ez egy zárt körű klub, ez egy nyílt körű és nem klub. Köszönöm szépen!
A 136-os dicséretünket keressük ki, és annak énekeljük az első 4 versét, aztán pedig a 23-26.
Dicsérjétek az Urat!
Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.